Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szájer József, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést azért rögzítjük délelőtt, mert mindjárt kezdődik az országgyűlés alkotmányozó záró szavazása, ahol alig, hanem önnek is lesz majd dolga. Én látom, hogy egy órával az ülés kezdete előtt van benn 16 módosító javaslat, de szöveget a parlamenti honlap ezekhez egyelőre nem ad. Mit tartalmaznak ezek?
Hát ezeknek a túlnyomó része valóban a, mint ilyenkor a zárószavazás, záróvitában jelentkező kiküszöböl bizonyos a módosítások miatt keletkezett egységbontó elemeket, tehát koherencia zavar kiküszöbölő módosító javaslat a parlamenti szlengben. Ebből talán a legfontosabb a bírói nyugdíjkor határnak, vagy szolgálati idő határának az egységesítése más igazságszolgáltatási területekre, különösen nevezetesen az ügyészségre. Ez a legfontosabb eleme ennek a mostani résznek. Egyébként van még néhány technikai jellegű a rendszert összecsiszoló javaslat, amely bekerült a rendszerbe, de ezek már nem igazán lényegesek, érdemben az alkotmány, az alaptörvénynek a tartalmát ezek nem befolyásolják.
Az ügyészi korhatárt ezt a rendszer egysége miatt igazították hozzá a bírói nyugdíjkorhatár csökkentéséhez, vagy valami más oka volt?
A rendszer egysége miatt, tehát ebben a stádiumban eleve olyan módosítókra van lehetőség, amely kiküszöböli azokat a zavarokat, amelyeket adott esetben éppen a módosítás hozott magával, hiszen nyilván a beterjesztett tervezet, amit március 14-én a frakcióvezetők benyújtottak, az egy egységes végiggondolt rendszer volt. Ezután jöttek a módosító indítványok, amelyek különböző elemeket megváltoztattak, és annak érdekében, hogy ezek a megváltoztatások adott esetben végigfussanak a teljes rendszeren, egy valódi koherens egészet alkossanak, ezek az elemek ilyenkor a zárószavazás előtt tekinthetők meg, hiszen most tudjuk, hogy mik azok a módosító indítványok, amelyeket a parlament megszavazott. Ez már évtizedek óta bevezetett gyakorlata a parlamentnek, pontosan ennek annak, hogy az egységesek maradjanak a jogszabályok a módosító indítványok eredményeképpen is.
A bírói korhatárt majdnem az utolsó pillanatban hozták be egy módosító javaslattal. Ez nem volt egy előre elgondolt, átgondolt intézkedés?
Az egész bírósági rendszerrel kapcsolatban az alaptörvény szövege általánosan fogalmaz, hogy így szóljak. Tehát nagyon sok részletszabály hiányzik, hiszen ez pontosan egy olyan terület, amelyik ahol lényeges változás várható, hiszen egy olyan újra szabályozás várható itt az évnek a második felében, amely a bírósági rendszert alapjaiban érintheti, különös tekintettel a bírói önigazgatásra, a 90-es évek közepén bevezetett reform tanulságainak a levonására, amelyeknek jelentős részben negatív tapasztalatai voltak. Éppen ezért az alaptörvény szintjén, amikor ezt a részt fogalmaztuk, akkor nagyon általánosan fogalmaztunk. Akkor a gondolkodás megkezdődött közben, és bizonyos alkotmányt is érintő szabályokra vonatkozóan kerültek elő javaslatok, és ilyen volt a bírói nyugdíjkorhatárnak a kérdése is, amely szemben egyébként a vádakkal nem diszkriminatív, hiszen minden bíróra vonatkozik. Most már hogyan módosító indítvány megszavazása esetén, akkor a minden igazságszolgáltatásban ezen a területen dolgozóra is, tehát az ügyészekre is, ez semmiképpen sem nevezhet diszkriminatívnak. Ráadásul ebben a tekintetben elég széles a nemzeti hatáskör, tehát erre vonatkozóan semmiféle európai normatíva nincs, ezért is én aránytévesztésnek vagy tévedésnek tartottam azt a nyilatkozatot, amit a legfelsőbb bíróság elnöke tett ebben az ügyben, amely ezt a kérdést úgymond európai ügynek tekintette. Ez nem egészen így van, hiszen egyik országban így van, másik országban így van, egyik országban hagyják a bírókat, hogy tovább dolgozzanak, más országokon pedig általános nyugdíjkorhatárt szabnak, vagy még szigorúbb, mint esetleg akár az általános rendszerben, hiszen a bíróknak nagyon fontos kérdéseket kell eldönteni, ezért speciális szabályok vonatkozhatnak rájuk. Úgyhogy ezért semmiképpen sem nevezhető sem diszkriminatívnak, sem pedig olyannak, amely túllép egy nemzeti szuverenitásnak a hatásain.
Mi értelme van a bírót 62 évesen nyugdíjba küldeni, amikor egy bíró tapasztalata az a pályája során folyamatosan nő, és ráadásul ez elég sok pénzbe is fog kerülni?
Hát mindenhol arról van szó, nem a 62 évről, hanem az általános nyugdíjkorhatárról. Tehát arról, hogy amikor általában valaki elér a nyugdíjkorát, tehát ami egyébként emelkedni fog az elkövetkezendő években, akkor milyen módon alakulhat. Ezeket az energiákat, ezt a tudást lehet más módon is hasznosítani. Az ítélkezés az viszont egy nagyon, nagyon komoly odafigyelést igénylő tevékenység. Ez volt a legfontosabb a kormánykoalíció részéről. Azt hozzáteszem, az eredeti tervezetben ez nem volt benne, tehát ilyen értelemben ez a majd a későbbi bírósági reformok egyik fontos sarokpontja lesz. Az ötlet egyébként úgy jött, hogy Szili Katalin benyújtott egy olyan javaslatot, amely bírói alsó korhatárt megszabta, és ebből indult ki az a vita, ami aztán oda vezetett, hogy akkor ne csak az alsó, hanem a felső kör korhatára vonatkozóan is legyen egy félreértés szabály.
Lesz belőle, azt ugye nem gondolják, hogy 62 év fölött egy bíró már nem képes ellátni azt a kemény munkát, amit az elkezdést
nem, de nyilvánvalóan itt a bírói, egyrészt a bírói karnak a megfiatalítása, az egy fontos terület, a bírói tevékenység, az egy nagyon komoly pszichés terhelést jelentő tevékenység, ebben az értelemben mindenképpen célszerű, hogyha alkotmányos garanciák vannak a polgárok, akik az ügyeiket oda viszik abban az irányban. Nem lehet ilyet mondani, hogy általánosan alkalmatlanak lennének, viszont az a jogi tudás, ami felhalmozódott, az nem feltétlenül egy ilyen nagyon éles, pszichésen is megterhelő helyzetben kell, hogy érvényesüljön ebben az esetben. Mert hát egy politikai kérdés, ezt azért ne tagadjuk le, hogy törvényhozónak a hatalmi ágak elválasztásának a keretében joga van a másik hatalmi ág tevékenységének a kereteit meghatározni. Tehát ez egy közkeletű tévedés Magyarországon, hogy a bírókra vonatkozó törvényt a bírák, az alkotmánybíróságra vonatkozó törvényt pedig az alkotmánybíróság, vagy adott esetben az ügyvédekre vonatkozó törvényt az ügyvédeknek kell megalkotni. Őket meg kell hallgatni ebben a folyamatban, a véleményük fontos, meg kell nézni, hogy milyen gyakorlatok vannak Európában, melyek ezek közül a jobbak, melyek a kevésbé jók, mi a politikai helyzet, amely igényli Magyarországon az igazságszolgáltatási reformnak. Hát ez egy nagyon töredékes eleme, hiszen az igazságszolgáltatási rendszer egy jelentős reformra szorul, és nem is annyira struktúráját tekintve, hanem a társadalmi bizalom megfogyatkozása okán kell ezt valamilyen módon helyreállítani. De mindez azt jelenti, hogy a törvényhozónak a felelőssége, hogy ennek a kereteit megszabja. Bevált-e az a rendszer, amelynek keretében a bírók igazgat saját magukat, akár költségvetési kérdésekben is. Szerintem nem.
Magyarul megszűnik az országos igazságszolgáltatási tanács?
De az alapkérdés az, amiből kiindultunk, hogy itt ebben az esetben a törvényhozás, a hatalmi ágak elválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszer, amire hozzáteszem, először jelenik meg írott magyar alkotmányban, az új alaptörvényben hatalmi ágak elválasztása, azt mondja ki az alkotmány, Magyarország rendszere a hatalmi ágak elválasztásán alapul. Ez azt feltételezi, hogy a törvényhozó elvégzi a saját dolgát, vagyis megalkotja a törvényeket, létrehozza a kereteket, a bírák pedig elvégzik a saját dolgokat, akik egyébként függetlenek az ítélkezésben, de nem kell foglalkozniuk mondjuk költségvetési kérdésekkel, vagy azt, hogy éppen egymás közül kit nevezzenek ki vezetőnek, hiszen az ilyen típusú dolog az félreértése magának a bírósági rendszernek. A bíráknak, nem a bírósági rendszernek nem a szervezete az, ami független, hanem az ítélkezés és az adott ítélkező bíró az, akinek függetlennek kell lenni. A kereteknek ennek az elősegítését kell szolgálni, de ez nem jelenti azt, hogy a bíróknak adott esetben éppen kontraszelekciót eredményező saját belső népgyűlésüknek kelljen minden egyes kérdésben dönteni. Fontos az ő véleményük is, tehát én ezt nem vonom kétségbe, de azt, hogy ők mondják ki a végső szót, az éppen a hatalmi ágak elválasztásának az elvét sérti. Mindenhol a világban, legyen az Egyesült Államok, amit a leglátványosabban látunk, a végrehajtó hatalomnak a feje az elnök jelöli a legfelsőbb bíróságnak a bíróit, a szenátus hallgatja meg őket. Tehát mindenhol el vannak választva ezek a funkciók egymástól.
Ha nem lesz országos igazságszolgáltatási tanács, mert a szavaiból azt vettem ki, hogy előbb-utóbb ez az önigazgatási forma megszűnik, akkor a jelenlegi feladatait a kormány veszi át?
Az alaptörvény szövege úgy fogalmaz, hogy a bírósági, a bírói önkormányzatok részt vesznek a bíróságoknak az ügyeinek az igazgatásában. Ez valóban azt jelenti, hogy egy részét a jelenlegi bírói önigazgatásnak, amely lényegében egy belterjes rendszert eredményezett, átveszi, visszaveszi, úgyis mondhatnám, a kormányzat. Európában különböző modellek léteznek. Egyébként mindenhol, ahol ezt a nagyon szélsőséges önigazgatási modellt vezették be, komolyan gondolkodnak ennek a megváltoztatásán. Ez egy rossz tanács volt annak idején, Nyugat-Európából érkezett olyanoktól, akik maguk sem alkalmazták ezt. Nemrég találkoztam a volt román igazságügyminiszterrel, aki egyébként európai parlamenti képviselőtársam, aki nagyon panaszkodott, hogy Romániában is egy hasonló rendszert vezettek be, és gyakorlatilag képtelen a végrehajtó hatalom elérni, hogy a bíróságok megfelelően ellássák a tényleges feladataikat, tárgyalják egyáltalán az ügyeket, mert olyan szélsőségesen értelmezték ezt a fajta szabadságot. Szerencsére azért persze Magyarországon nem ez a helyzet, de azt jelenti, hogy valóban meg kell osztani a funkciókat a bírói önkormányzatok és a kormányzat között ezekben az ügyekben. De mindaz, amiért ez nem került be az alaptörvénybe ilyen részletes kibontásba, az, hogy erről a vita most kezdődik, és erre kell hagyni időt, hosszabb időt, hogy ezeket kihordja a rendszer.
De a cél, ha jól értem, akkor az, hogy a kormány mindenkori igényeinek megfelelően vagy ahhoz jobban közelítve működjön az igazságszolgáltatás?
Hát nem a kormány igényeinek, hanem az emberek igényeinek. Tehát itt alapvetően nem a kormány elégedetlen az igazságszolgáltatással, bár néha, hogyha hoznak olyan ítéletet, amelyek rájuk nézve komoly anyagi hatással jár, ilyen előfordul, akkor ők sem örülnek, de ez nem a bíróságnak a megkérdőjelezése, egyszerűen a zsebük, és hát így ilyen módon a közös zseb, az állampolgárok közös kasszának a zsebe számára jelent problémát, de hogyha megsértett a kormány szabályokat, akkor el kell fogadni a bírósági ítéleteket is, tehát ilyen módon berzenkedhet, de be kell tartani neképp ugye a szabályokat, ahogyan egyébként a bíróságoknak. De ebben az esetben éppen az a lényeg, hogy a polgárok elégedetlenek az igazságszolgáltatással, és tulajdonképpen nem a bíróságon verik ezt le, hanem a választott képviselőiken, a parlamenten, illetve a parlament által közvetlenül az operatív ügyekben felhatalmazott kormányon. A felelősségi viszonyok teljesen világosak. Valóban az a mostani problémái az igazságszolgáltatási rendszernek nem a bírósági rendszeren belül vannak, nem a bírókkal van probléma, a szerkezettel van probléma, azzal van probléma, hogyan ezt a tevékenységet ellátják. Nem lehet, nem elég rugalmas például a rendszer, amikor azt látjuk, hogy Budapesten óriási ügytömeg van, míg vidéken lényegesen kisebbek ezek az ügyeknek a száma, akkor miért nem elég rugalmas a rendszer arra, hogy átcsoportosítsák. Nem igazodik a bíróság, a bíráskodásnak a szerkezete jelen pillanatban azokhoz az ügyekhez, ahhoz az ügytömeghez, az ügyek megjelenési számához, amely megfelelő lenne, hogy ezeket rendszeresen és alaposan végig tudják tárgyalni. Magyarországon ma súlyosan sérül nagyon sok esetben az ügyfeleknek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének a joga. Hosszú időbe telik, amíg egy ügy tárgyalásra kerül, és éppen ezért súlyos problémákkal küzd az igazságszolgáltatás. Politikai viharoknak a közepébe kerültek a bírák. A bíróságra úgy tekintenek 20 esztendeje, mint egy érinthetetlen rendszerre, amellyel kapcsolatban az ő általuk hozott ítéleteket nem lehetne bírálni. Ez egy félreértése szintén a hatalmi ágak elválasztásának a rendszerén. Nem mindent lehet bírálni, hiszen nyilvános rendszerben vagyunk. Ez egy valódi hatalmi ág, amelynek felelősséget kell vállalni a saját döntésért, úgyis mint testületnek, és egyenként az adott bíróknak is. Mégsem tisztázottak ezek a felelősségi viszonyok, és nem működnek, ahogy az imént is mondtam, a fékek és ellensúlyok, hiszen egy teljesen steril önigazgatási rendszerben működött eddig a bíróság, amiről kiderült, hogy az imént elmondottak alapján is, hogy egy nem működő rendszer.
Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, ha átalakítják a rendszert, és ez a, ahogyan ön mondja, steril önigazgatási rendszer megszűnik, akkor kivállalja a kormányon belül a végső felelősséget a bíróságok működéséért?
Nyilván a mindenkori igazságügyi minisztériumnak kell, hogy legyen szerepe, vagy a jelölésben, a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseknek a tisztázásában, tehát lesznek olyan igazgatási funkciók, amelyek a jelenlegi bírósági önigazgatásból átkerülnek a kormányzat, vagy adott esetben a parlament a törvényhozásnak a jogkörébe. Tehát ilyen értelemben valódi hatalmi ágak elválasztása, fékek és ellensúlyok rendszere lesz az eddigi gyakorlatilag tiszta és ilyen módon hát problematikus modellhez képest.
Hogy látja, milyen lesz a mai nap menetrendje? A 16 módosítót látjuk, lesz róla vita, vagy megszavazzák automatikusan, mert ezek már csak koherencia.
Ilyenkor van egy záró vita, amelyben még az utolsó érveket elmondják. A házszabály szerint tulajdonképpen ilyenkor már csak ezekről a módosító indítványokról lehetne vitatkozni. A politikusok ilyenkor azonban a elmúlt, hát még talán én benne voltam annak idején 90-es évek elején ezeknek a házszabály módosításoknak az elfogadása, ami ezt a záró vitát behozta, még Kutrucz Katalin volt ennek annak idején a szerzője, és ez volt a cél, hogy a problémákat, technikai kérdéseket ki lehessen küszöbölni. Ez átalakult, és ilyenkor teszik meg az utolsó megjegyzéseiket, fontos nyilatkozataikat a pártok, tehát nyilvánvalóan nem csak a módosító indítványokról fognak vitatkozni. Az régen volt talán, aki olvas Mixátot, a tisztelt házba való karcolatokat, ott régen a részletes vita úgy zajlott, hogy egy egész napot szántak egy-egy módosító indítványnak a megszavazásának, de hát ez egy nyugodtabb időszak volt, akkor még volt is erre idő, a képviselők ráértek, kicsit más módon alakult akkor a törvényhozás, nem volt olyan mértékű nyomás rajta, hát manapság ez már nem így van, ma már a részletes vitában sem mindig csak a módosító indítványokról beszélnek, hanem általános kérdésekről is. Biztos volt annak is értelme, ennek a mostaninak meg inkább a mai világnak a felgyorsult tempója, ami ezt szükségessé teszi. Amivel én azért vagyok megértő, mert ugyanezt látom egy másik parlamentben, az Európai Parlamentben is, ahol eredetileg szintén két olvasatban hosszú évekre tervezték egy-egy direktíva, egy-egy európai jogszabálynak az elfogadtatását, most pedig ez nagyon, nagyon lerövidült. Gondoljunk csak itt a legutolsó nagyobb gazdasági törvénycsomagra, ahol szinte minden fontos házszabályi passzust átléptünk annak érdekében, hogy a válságkezelési mechanizmus, ami így is csak hónapokon belül fog felállni, holott már évek óta foglalkozunk vele, egyáltalán beindulhasson.
Számít valamilyen meglepetésre? Vagy 100%-os lesz a kormány oldal támogatása?
Én, meglepetése politikusként mindig lehet számítani, de a kormány koalíciónak mind a felhatalmazása, mind pedig a képviselői megvannak ahhoz, hogy ezt a nagy jelentőségű történelmi sodró erejű döntést meghozzák, tehát én biztos vagyok benne, hogy ma estére új alaptörvénye lesz az országnak, amely egyébként a szükséges további jogszabályok életbelépése után jövő január 1-től meg is fogja határozni a magyar alkotmányos rendszernek a kereteit. Alaposan át is alakítja, és ugyanakkor megőrzi belőle a fontos elemeket.
Lesz valamilyen ünnepélyes aktus ma este, és igen, akkor körülbelül mikor megszólalnak a fanfárok? Azért nem minden nap fogad el az ország egy alkotmány.
Nem tudom, hogy a házelnök tervezette ilyen feladatot, vagy ilyen típusú ünneplést. Egy dolog biztos, hogy nyilván a köztársaság elnök, amikor aláírásra kerül, akkor ünnepélyes módon nem a szokásos jogszabályi mechanizmus és rutin szerint írja alá a rendszer, de az, hogy lesz-e látványosság, azt nem tudom.
Az igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról már beszéltünk, és mondta is, hogy nagyon sok minden fog megváltozni. Hol lesz a legnagyobb változás, amit az alkotmányra vezethetünk vissza?
Szorosan kapcsolódva az igazságszolgáltatási rendszerhez, hogyha intézményi szempontból jön a kérdés, akkor az alkotmánybíróság, hiszen az alkotmánybíróság tevékenysége is átalakul, lényegesen közelebb kerül a polgárokhoz. Ez a rendszer átkerül egy ilyen elméleti, tudósi, közjogi hatással kinyilatkoztatott rendszerből egy gyakorlati jogvédelembe, de hogyha a kérdés még ennél is általánosabb, akkor azt gondolom, hogy az egész alaptörvény azáltal, hogy Magyarországnak először lesz teljesen új írott alaptörvénye, az mindenképpen egy óriási jelentőségű változás, hiszen filozófiai értelemben is, hiszen ez az alaptörvény egy egész. Szemben a 89-ben módosított, hát széttöredezett és nagyon sok tekintetben önellentmondásban is szenvedő szabályoktól, és a másik is a legfontosabb pontja, hogy legitim, tehát nem egy nem létező, vagy kétes legitimitású parlament és kétes legitimitású civil szervezetek közötti megállapodásnak az eredményeképpen jön létre.
Azt mondja,
mint annak
a
idején 89-ben.
A
mostani az már a kialakult eljárási szabályok szerint egy legitim, egy hosszú ideje parlamenti demokráciában működő országban működő szabályként kerül elfogadásra. Ilyen értelemben a legitimitásához nem férhet semmiféle kétség, és Ami még szintén fontos ebben az esetben, hogy ez a dokumentum méltó lesz Magyarországhoz, méltó ahhoz a demokratikus folyamathoz, amelyen Magyarország elindult évtizedekkel ezelőtt, és aztán nyilván a tavalyi választáson ehhez egy óriási plusz legitimációt kapott. Ez mindenképpen egy történelmi pillanat, hiszen nyilván egy alaptörvény az hosszú távra határozza meg egy ország együttélésének a kereteit, és ebben az értelemben nyilvánvalóan sok-sok újat hoz. Már csak abban az értelemben is, hogy ezentúl az ország legfontosabb jogi dokumentumára nem úgy kell tekintenünk, mint valami átmeneti futó szövegre, amelyet szabadon értelmez éppen arra sétáló bárki, hanem egy olyan demokratikus dokumentum, amely új kereteket szab az államnak. Ilyen értelemben egyfajta új erőt és legitimitást is ad arra, hogy a közös ügyeinket, hiszen az állam erről szól, közös ügyeinket megfelelő felhatalmazással végző intézmények ellássák a feladatukat, és visszakerüljön ez a polgároknak az érdekkörébe, tehát az embereknek az ügyeit egy olyan dokumentum lássa el, amelyre föl lehet nézni, és amely ilyen módon méltó az ország első legfontosabb dokumentumának a címére.
Hadd kanyarodjak vissza egy pillanatra az Alkotmánybírósághoz. Hogyan lesz ember közelibb az alkotmánybíráskodás, ha nem fordulhatunk közvetlenül a testülethez mi állampolgárok?
Közvetlenül fordulhatunk állampolgárok, csak konkrét ügyben. A változás az a konkrét bennünket érintő ügyben. Tehát de csak ezáltal válik. De pontosan ez az oka, igen. Tehát ez lehet, hogy így egy ellentmondásnak tűnik külsőlegesen, de ez egy bevett gyakorlat. Tehát nem valami elméleti problémával kell odafordulni. Voltak egyébként műhelyek, főleg alkotmányjogász műhelyek, akik más sem csináltak, mint alkotmánybírósági beadványokat gyártottak a legkülönbözőbb kérdésekre, ami szintén egy nemes funkció, de alapvetően egy alapjogvédelemnek mégiscsak arra kell épülni, hogy az állampolgároknak milyen alapjogai sérülnek, és ezek konkrét esetekben sérülnek, vagyis ezekben az ügyekben végig kell járni a szükséges eljárási módozatokat, adott esetben bírósági eljárást is. Nem csak a bíró fordulhat, hanem az ügyfél is fordulhat abban az esetben az Alkotmánybírósághoz a jövőben, hogyha az ő jogát valamely jogszabály, vagy egy jogszabálynak az alkotmányellenes alkalmazása sérti. Tehát ilyen értelemben közelebb kerül. Ez a német rendszer magyarul. Német rendszerben is konkrét ügyekre vonatkoznak az alkotmánybíróság ítéletek, még hogyha a kihatásuk szélesebb értelmevet alkotmányos logikában is működnek. Amikor erről gondolkodtunk itt hosszú hónapokon keresztül, hiszen az ezzel kapcsolatos gondolkodás az már elég jó ideje tart, hiszen láttuk mind az alkotmánybíráskodásnak, mind az alapjogvédelemnek a problémáit, akkor abból indultunk ki, hogy igazából nem az a, tehát látszólag az a demokratikusabb, amikor bárki besétálhat és beadhatja az igényét. Valójában ez azért nem demokratikus, mert az Alkotmánybíróságnak a jelenlegi rendszerben óriási diszkrecionális jogköre volt. Vagyis magyarul szólva maga dönthette el, hogy abból a sok ezer ügyből melyik az a 2-3%, amivel ő foglalkozik. Ez óriási politikai értelmet, hatalmat is adott neki, hiszen ő nyilván az alkotmánybírák is olvastak újságot, figyelik a magyar társadalomban a politikai vitákat, és olyan ügyeket vettek elő, amelyekben utcán tüntetések vannak, amelyről nagy vita volt a parlamentben, stb.
Vagy ami szörnyen fontos volt,
de a bíróságnak, a bíráskodásnak a, úgymond a közvélemény ilyen típusú felszíni hullámzásától is távol kell lenni, hiszen ebben az esetben politikai szerepbe szorul bele. Vagy olyan politikai szerepet vállal, amelyben például ellenzék és kormányoldal között kell ítéletet hirdetni. Magyar konszenzus János magyar demokráciában az Alkotmánybíróság az elmúlt 20 évben beleszorult egy ilyen szerepkörbe, ahol a pártok az egymás közötti vitájuknak a döntő bíróságává tették meg az Alkotmánybíróságot, miközben az Alkotmánybíróság az állampolgárok alapjogainak a védelmére jött létre, és nem pedig pártok közötti politikai vitáknak az eldöntésére.
Ez most nem lesz?
Nem zárja ezt ki, csak a hangsúlyok áthelyeződnek. Amikor arról beszéltem, hogy erről hosszan gondolkodunk, akkor tulajdonképpen sokunknak a legszimpatikusabb az az amerikai rendszer volt, amely egy egységes bírósági rendszeren belül kezeli mind a normál jogvédelmet, mind pedig az alapjogvédelmet. Ez azonban a magyar hagyományokkal is, akár is hát azért 20 év az egy komoly magyar hagyomány is ellentétes volna, és a legközelebb európai modellt, olyat, amely nem egy amerikai, tiszta amerikai modellben gondolkodik, amely összeolvasztja ezt a kétfajta funkciót, azt épp a német alkotmánybíráskodásban láttuk, ahol ez a fajta akció populáris, tehát ez a mindenki által képviselhető dolog, ez, vagy mindenki bemehet és kérhet valamit, és aztán az alkotmánybíróság egy részének teljesíti, másokon megül 20 esztendeig. Ez a rendszer nem elégítette ki. A német rendszer az konkrét ügyekhez kapcsolódik, és konkrét döntéseket hoz az alkotmánybíróság, közelíti a normális bíróságokhoz a rendszert. Lehet, hogy 20 év múlva egy akkor esedékes alkotmányreform keretében, akkor már könnyebb lesz átugrani egy olyan rendszerre, amit sokunknak a szívéhez közel álló rendszer volt, amely ezt egységesen kezeli, hiszen ebben a rendszerben is, a mostaniban is, és a most életbe lépő rendszerben is azért az a konfliktus benne van, hogy a bírósági rendszer az alkotmánybíráskodás fél évszázados története alapján sem csiszolódott össze a külön alkotmánybírósági rendszer. Itt mindig vannak konfliktusok. Például nagy vita volt, hogy a bírósági ítéleteket meg lehet-e semmisíteni, hogyha azok nem egy alkotmányellenes jogszabályt, hanem maga az ítélet teszi alkotmányellenessé egy jogszabálynak az alkalmazását. És ez egy állandó konfliktus Magyarországon is az elmúlt 20 évben rengetegszer összeveszett ezen az alkotmánybíróság elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke. Ezt is kérdésnek tekintették, ami szerintem jogi kérdésnek kellett volna, hogy nézzék.
Hírek jönnek, utána minden folytatjuk. Szájer József, az Arena vendége, a beszélgetést felvételről hallják.